Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mielőbbi tartós tűzszünetet, valamint előfeltételek és további késedelem nélküli békét sürgettek a konklávéra készülő bíborosok, akik a pápa választás előtti utolsó ülésüket ezzel a felhívással zárták. Sajnálatukat fejezték ki, amiért nem következett be előrelépés az Ukrajnát, a Közel-Keletet és a világ számos más részét érintő béke folyamatokban. A bíborosok arra kérik a híveket, még erőteljesebb imával könyörögjenek Istenhez igazságos és tartós béke érdekében. Második nekifutásra megválasztották kancellárnak Friedrich Merz német kereszténydemokrata politikust a berlini parlamentben. A konzervatív uniópártok és a szociáldemokraták jelöltje 325 szavazatot kapott a 630 tagú testületben. Az első fordulóban még nem kapta meg a kellő szavazat többséget, ilyenre 1949 óta nem volt példa Németországban. Az Európai Bizottság az orosz energiahordozók importjának betiltásával többek között Magyarországgal fizettetné meg Ukrajna esztelen és mérhetetlen támogatásának árát, illetve súlyos veszélybe sodorná hazánk energiaellátásának biztonságát, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az Európai Uniós energiaügyi biztos friss bejelentésére reagált. Leszögezte, az elrendelt szankciók teljes kudarca után a brüsszeli testület újabb rendkívül súlyos hibát követel az Oroszországból származó energiahordozók kitiltásával. Előzőleg az Európai Bizottság bejelentette tehát, hogy az Unió megszünteti a függését az orosz energiától, ezért leállítja az orosz gáz és kőolaj behozatalát és folyamatosan kivezeti az orosz eredetű atomenergiát is. A tervet még az Európai Parlamentben és az Európai Tanács égisze alatt is el kell fogadni, ugyanakkor nem kell hozzá minősített többség, így a magyar kormány nem fogja tudni megvétózni. A kormány még a héten tárgyalhatja és el is fogadhatja azt az előterjesztést, amely áréskorlátozást vezetne be a háztartási cikkeket árusító boltokban május közepétől szeptember elejéig, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton elmondta, az intézkedés kizárólag a drogéria láncokra vonatkozna, amelyek a háztartási termékek piacának több mint 40%-át adják. A korlátozás 30 különböző termékkategóriában több ezer terméket érintene, például mosogatószereket, mosóporokat, papírzsebkendőket, tusfürdőket. Újabb ársapkát is kilátásba helyezett a tárcavezető. Szeretnék, hogy a lakásbiztosítások díjai ne emelkedjenek, ezért a tavalyi évvégi szinten rögzítik, szögezte le. Hozzátéve, hogy ennek ellenére a biztosított összegnek emelkednie kell, hiszen minden otthonnak biztonságban kell lennie, el kell kerülni az alulbiztosítást. Azt mondta, az ügyben a héten döntés várható. Ha nem lesz újabb ragadó száj és körönfájás fertőzés, akkor május 30-án kihirdethetik a mentességet, június 30-ával pedig feloldhatják a Magyarországgal szemben elrendelt Európai Uniós korlátozásokat is, mondta az agrárminiszter az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottság előtt adott beszámolójában. Nagy István eredményesnek értékelte a vírussal szembeni védekezést. Már több mint 600-an ajánlották fel területüket vízmegtartási célra, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A Vizet a Tájba program célja Magyarország vízmegtartási képességeinek erősítése, a hazai vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme és a csökkenő készletek pótlása érdekében. A kezdeményezés nagy sikert aratott, a februári indulástól számítva két hét sem kellett ahhoz, hogy az önkéntes víz visszatartása jelentkezők száma elérje, sőt meg is haladja a 100-at, május elejére pedig már 601 gazda adott be felajánlást, jelentette a tárca. Szerencsén átadták a Nestlé közép-európai regionális kávé és kakaóitalpor gyártó és töltő központjában létesített, éves szinten 1,5 gigawattóra teljesítményű napelemparkot. A fejlesztés a tervek szerint a gyár villamosenergia szükségletének közel 30%-át fedezi majd. A napelempark építése a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség támogatásával valósult meg 700 millió forintot meghaladó költségvetésből. A matematika írásbelivel folytatódott az érettségi, az oktatási hivatal ismertetése szerint középszinten 1135 helyszínen 73.318, emelt szinten 141 helyszínen 7.798 vizsgázó volt. Reggel aztán a történelem következik, csütörtökön pedig az idegen nyelv írásbeli, a szóbelik júniusban lesznek. Katalin Predoiu belügyminisztert, a Nemzeti Liberális Párt ideglenes elnökét nevezte ki Románia ügyvivő miniszterelnökévé az ideglenes államfő. Ilija Bolyan tehát tudomásul vette Marcelcsi alakú miniszterelnök lemondását, és kiadta a kormányfői tisztség megüresedéséről szóló elnöki rendeletet. Végül az időjárásról. Szakadozik majd a felhőzet, több-kevesebb napsütés is várható így, de elszórtan kisebb eső, futózápor is előfordulhat. Helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2025. május 7-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak és Karkus Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg. József Attila, Kopogtatás nélkül című versét Fehér István mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Boldog Gizelláról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utallevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
messze semmi, nincs távolság. Amikor még él a bizalom, de a néhány furcsa telefon mindent elvág. Úgy érzed, nagy lett a távolság. Lehet, hogy féltékeny vagyok, de ha
kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ma a pajzsmirigyről, a pajzsmirigy betegségekről hallhatnak. Dr. Lukács Miklóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház, Semmelweis Tankórház belgyógyászatának főorvosát kérdezi Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Tehetünk ellene, persze beszélgettünk már a táplálkozásról, de tehetünk ellene, hogy ne legyen pajzsmirigy megbetegedésünk?
Tehát magáról, a golyváról, tehát a strómáról abban a tehetünk, hogy biztosítjuk a jó jódellátást, illetve akinek már nagyobb a pajzsmirigye, akkor kiegészíthetjük akár szelén ellátással, hisz a szelén az szükséges a pajzsirigy hormonképzéshez, illetve a jódfölvételhez, és akkor ebben a tekintetben tehetünk. De az autoimmun betegségeket illetően nem. Van még a pajzsirigy alulműködés kiváltásakor egyfajta környezeti ártalom is. Ezek a környezeti ártalom a úgynevezett hormonális diszruptorokról beszélünk ilyenkor. Ezek a hormonális diszruptorok, a műanyagszerű vegyületek, a lágyítószerek, a kozmetikumoknak a kiegészítő anyagai, ezek olyan műanyagszerű vegyületek, amelyek bejutnak a sejtbe, illetve a sejtmagba, és ott tulajdonképpen eltéréseket okozhatnak, aminek a következménye egyfajta steril gyulladás lehet, aminek a következtében a pajzsmirigy működése lecsökken. Autoimmun betegségek másik részében van egy genetikai hajlam, és van egy trigger, van egy kiváltó tényező, amely elindítja ezt a gyulladásos folyamatot. A Hashimoto tiroiditisben egy anti-TPO nevezetű ellenanyag mutatható ki, akár több százas értékkel, aminek a következménye lehet a pajzsirigy alulműködés.
Egyébként, amikor egy beteg vizsgálatra jön, vérvételből meg lehet állapítani, hogy alul vagy felül működik-e a pajzsmirigye?
Tulajdonképpen a legegyszerűbb vizsgálat a TSH vizsgálat, amely egy pajzsmirigy stimuláló hormon, amely nem pajzsmirigy hormon, hanem a pajzsirigy működést érzékelő olyan hormon, amelyet az agy alapimirigy, a hipofízis termel. Hogyha a pajzsmirigy túl sok hormont termel, akkor ezt észleli a hipofízisünk, és ugye egy túlműködött pajzsirigynek nem szükséges stimuláló hormon, tehát a TSH alacsony lesz. Abban az esetben, hogyha a pajzsmirigy alul működik, akkor észleli tulajdonképpen a hipofízis tengely, hogy nincs elég hormon, és akkor elkezd TSH-t termelni, amivel ösztökéli a pajzsirigyet a hormon elválasztásra. Tehát a TSH emelkedése az alulműködést jelent, illetve a TSH csökkent volt, a túlműködést jelezhet.
Tehát maga a vizsgálatok, azok egy ilyen egyszerű vérvételből állnak? Csak azért kérdezem, hogy hallgatóink, ha felfedezik magukon valamelyik tünetet, akkor nyugodtan forduljon orvoshoz, hiszen egy vérvételről van szó akár.
Igen, az első lépés egy TSH vizsgálat, és hogyha az normális, akkor működésileg a pajzsirigy jól működik. Ha göbös pajzsirigy eltérése lenne, amely göb akár nyelési zavart okozhat, vagy súlyos esetben akár légzési nehezítettséget, vagy tapintható, vagy látható göbe van, akkor természetesen az ultrahang vizsgálat az, ami szükséges a következő lépésben, illetve ha a göbök mérete olyan, 1 centimétert meghaladó, akkor ultrahang vezérelten pajzsirigy biopsziát kell végezni.
Sok mindenről beszéltünk az iménti percekben. Milyen egyéb eltérést mutathatnak még a pajzsmirigy működési zavarok?
Az utóbbi időben nagyon gyakran érkeznek olyan fiatal hölgyek, akik gyermekvállalási szempontból érkeznek, és nem esnek teherbe. A pajzsirigy alulműködés az nagyon gyakran együtt jár a nehezített teherbeeséssel. Tehát tulajdonképpen sok esetben rendezni kell a pajzsirigy funkciót, a pajzsirigy működést, és akkor teherbeesés megtörténik. Tehát minden olyan hölgy, aki gyermekvállalás előtt áll, ott érdemes egy TSH vizsgálatot tenni, és hogyha a TSH egy 0,5 és 1,5 között van, akkor a pajzsirigy betegség ebből a tekintetből funkcionalitás szempontjából kizárható, és akkor mehet a gyermekvállalás.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a pajzsmirigyről és a pajzsmirigy betegségekről hallhattak. Dr. Lukács Miklóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház Szemmelweis-Tan Kórház belgyógyászatának főorvosát kérdezte Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Az M3-as autópályán Budapest felé Mogyoród térségében burkolatfelújítás történik. A 22-es és a 13-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásáros-Namény felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásokra kell számítani. A főváros felé 60 közelében is aszfaltoznak. Az 57-es kilométertől a 44-es kilométerig a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásáros-Namény irányába a külső és a leálló sáv járható. Gyöngyös térségében a 78-as és a 86-os kilométer között aszfaltoznak, a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A főváros felé tartók az ellenkező oldal belső sávját használhatják. Vásáros-Namény felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A Budapest felé vezető oldalon a 82-es kilométernél lévő Borsókúti pihenőt is lezárták. Aszfaltozás miatt lezárták a Vásáros-Namény felé tartó sávokat a Füzesabony csomópont és a Mezőszemere pihenő között. A 117-es és a 127-es kilométer között átterelik a járműveket a Budapest felé vezető oldal belső sávjára, a főváros felé tartók a külső és a leálló sávon autózhatnak. A mezőszemerei pihenő szintén le van zárva. A 156-os és a 165-ös kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalt lezárták, így az ellenkező oldal belső sávjába terelik a forgalmat, míg a főváros irányába a külső sáv járható. A 194-es és a 185-ös kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat az ellenkező oldal belső sávjára terelik, így Vásáros-Namény irányába csak a külső sáv járható. A munka idejére lezárták az M35-ös autópályára vezető lehajtóágat is, így aki Debrecen irányába autózna, a 202-es kilométernél található Hajdúnánás csomóponton keresztül Hajdúnánás felé tud kerülni. Az M30-as autópályán aszfaltoznak az M3-as autópálya felé vezető oldalán, a 3-as és a 2-es kilométer között, ahol a belső és a középső sávot zárták le. Az M30-as autópályáról nem lehet felhajtani az M3-as autópályára, Vásáros-Namény felé, így Mezőkeresztes vagy Helyőkürt felé lehet kerülni. A Budapest felé tartó oldalra vezető ágon egy sávon továbbra is lehet autózni. A Tornyos-Németi felé vezető oldalon a 22-es és a 25-ös kilométer között irányonként egy-egy sáv járható. Az M3-as autópálya felé vezető oldalt lezárták, a 24-es kilométernél a Miskolc dél csomópont is le van zárva. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt felújítás miatt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 3-as főúton 60 határában az 55-ös és az 57-es kilométer között építési munka zajlik, a forgalom félpályán halad. A 4-es főúton épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza, ezért a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerbel területén a 15-ös kilométernél közművezetéket javítanak, a 4 sávból csak 2 járható. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Borsod-Nádast közelében az 51-es és az 54-es kilométer között hídjavítás miatt van félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma a délnyugat felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőzet, azonban hazánk középső és északi részén erősen felhős vagy borult marad az ég. Ezekben az országrészekben több helyen időszakos eső, zápor egyaránt előfordulhat. Az északi szél a Nyugat-Dunántúlon és az ország keleti harmadán megélénkül, északkeleten helyenként erős széllökések is előfordulnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul. Ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket a tartósan borongós északi tájakon, míg magasabb a keleti-délkeleti határszélen fordulhat elő. Csütörtökön az ország délnyugati-nyugati felén inkább erősen felhős vagy borult, míg másút közepesen felhőség valószínű. Előbbi tájakon eső, zápor lehetséges. Az északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul. Nyugaton lesz a hűvösebb, keleten a melegebb idő. Pénteken csökken a felhőzet, általában gyengén vagy közepesen felhős idő várható. Elvétve zápor előfordulhat azonban. Az északi szél élénk lesz, néhol átmenetileg megerősödhet. A minimum 1 és 10 fok között várható, helyenként talajmenti fagy is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Szombaton a sok napsütés mellett komoly felhők képződnek, amelyekből néhol zápor is előfordulhat. Az északi szél többnyire mérsékelt marad, hajnalban 0 és 9 fok várható, helyenként talajmenti fagy is kialakulhat. délután 14 és 19 fok közötti értékekre számíthatunk. Vasárnap a sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, amelyekből néhol zápor is előfordulhat. Az északi szél gyenge marad. A hőmérséklet hajnalban 1 és 8 fok között valószínű, ilyenként talajmenti fagyra kell számítani. A csúcsérték 14 és 19 fok között várható. Hideg fronthatás várható, emiatt legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. A napokban a csapadékos idő hatására várhatóan lecsökken a levegőben az allergén növények virágporának koncentrációja. A pollen szezon legerősebb időszaka fokozatosan átvált a koranyári lágyszárúak átmeneti időszakába. Továbbra is egyszerre közel 20 féle allergén virágpora található meg a levegőben. A fák virágpora mellett azonban fokozatosan emelkedik a lágyszárúak, elsősorban a pázsit fűfélék pollenjének mennyisége. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja országosan közepes. A pázsit fűre érzékeny allergiásoknál fokozódó tünetekre lehet számítani, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, illetve köhögés formájában jelentkezhetnek. A fenyőfélék, az eperfafélék, a kőris és a tölgy virágporának koncentrációja országosan közepes. A vadgesztenyéjé, a bükké, a dióé jellemzően alacsony, helyenként elérheti a közepes szintet. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fák közül a nyír, a juhar, valamint a ciprus és tiszafafélék pollenje, a nyári gyomok közül pedig már a lórom, az útifű és az ernyős virágzatúak pollenje. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvos meteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
József Attila, kopogtatás nélkül. Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, de gondold jól meg. Szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt az izegő szalma. A kancsóba friss vizet hozok be néked, cipődet mielőtt elmégy, letörlöm. Itt nem zavar bennünket senki. Görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod. Nagy csönd, a csönd. Néked is szólok. Ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek. Melegben levehetsz nyakkendőt, gallért, ha éhes vagy, tiszta papírt kapsz tányérul, amikor akad más is. Ha nem, akkor hagy nékem is. Én is örök éhes vagyok. Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám. De gondold jól meg, bántana, ha azután sokáig elkerülnél.
József Attila kopogtatás nélkül című versét Fehér István mondta el. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten, apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek, 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz, 12-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötete, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, tagja lett az Anarchista-Kommunista Szövetségnek. 27-ben tért haza Budapestre, 1930-ban belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 34 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványból 35-ben segít, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete az 1936-ban megjelent, nagyon fáj sem hozta meg a várt elismerést. 1937. december 3-án Balatonszárszón hunyt el. 1938-ban posztumus Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben posztumus Magyar Örökség díjban részesült.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. A 12. általános kongregáció a leendő pápától elvárt tulajdonságokra összpontosított. Konklávé. A választó bíborosok megérkeztek, készen áll a szállás és a biztonsági feltételek. A Szent Márta ház várja a bíborosokat, Vértes Aljai László atya jegyzete. Amíg élek, remélek. Szakrális kiállítás Rómában a Magnifikát leánykar magasztos énekével. A 12. általános kongregáció a leendő pápától elvárt tulajdonságokra összpontosított. Május 6-án kedden délelőtt a konklávé kezdete előtti napon 173 bíboros, köztük 130 választó bíboros vett részt a 12. általános kongregáción, hangsúlyozta Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója az újságíróknak. Megjegyezte, hogy mint mindig a kongregáció délelőtt 9 órakor egy rövid imával kezdődött. 26 hozzászólás hangzott el a témák széles skálájában. A megbeszélésen például Ferenc pápa továbbviendő reformjaira összpontosítottak, a visszaélésekkel kapcsolatos jogszabályokra, a gazdasági kérdésekre, a római kúriára, a szinodalitásra, a békéért végzett tevékenységre és a teremtett világ iránti törődésre. A szeretett közösség témáját is hangsúlyozták, amikor arra hívtak, hogy az új pápa legyen pontifex, hidak építője, pásztor, az emberség mestere és a szamaritánus egyház arca. A háború, az erőszak és a mély polarizáció idején szükség van az irgalmasság, a szinodalitás és a remény pápájára. Beszéltek továbbá a kánonjogról és a pápa hatalmáról, a megosztottságról és a bíborosok szerepéről az egyházban. Krisztus király ünnepének és a szegények világnapjának egymáshoz való közelségéről, amelyeket együtt kellene figyelembe venni, valamint szóltak arról, hogy szükség van a bíborosi kollégium tagjainak megbeszéléseire a konzisztóriumok alkalmával. További témák között szerepelt a keresztény beavatás és képzés, mint missziós cselekedet, a hit vértanúi tanúságtételének emlékezete a konfliktuszónákban, és ahol a vallásszabadság korlátozott, valamint a klímaváltozás sürgető kérdése. Szó esett a húsvét dátumáról, a níceai zsinatról és az ökumenikus párbeszédről is. Matteo Bruni szentszéki szóvivő azt is elmondta, hogy Ferenc pápa halászgyűrűjét érvénytelenítették, és hogy felhívást intéztek a különböző konfliktusokban érintett felekhez az állandó tűzszünet és tárgyalások érdekében, amelyben igazságos és tartós békét szorgalmaztak. A kongregációs ülés 12:30-kor ért véget. Matteo Bruni megerősítette, hogy további általános kongregációs ülést nem terveznek. A Szentszék sajtóirodájának igazgatója a menetrenddel kapcsolatos konkrét részleteket is ismertette. Szerdán délelőtt tartják a Missa pro Eligendo Pontifice, a római pápa megválasztásáért felajánlott szentmisét. Majd miután a bíborosok magukra öltötték liturgikus ruháikat, délután 3:44-kor a Szent Márta házból átszállítják őket az apostoli palotába, hogy bevonuljanak a konklávéra. Csütörtök reggel 7:45-kor indulnak a bíborosok a Szent Márta házból az apostoli palotába, majd 8:15-kor szentmisét mutatnak be, és elimádkozzák a zsolozsma reggeli imádságát, a laudest, a pálkápolnában. Ezt követően 9:15-kor megtartják a délelőtti imaórát, a terciát, a Sixtus kápolnában, majd megkezdődik a szavazás. A szentszéki szóvivő hangsúlyozta, hogy a füst megjelenésének lehetséges időpontja nagyjából délelőtt 10:30 után lehet, ha fehér füst lenne, majd 12:00 után. Ezt követően a pápa választó bíborosok 12:30-kor visszatérnek ebédelni a Szent Márta házba. Délután 3:44-kor ismét visszatérnek az apostoli palotába, és 4:30-kor folytatják a szavazást a Sixtus kápolnában. A délutáni szavazások kapcsán Matteo Bruni megjegyezte, hogy a füst 5:30 után jelenhet meg, ha fehér füst lenne, egyébként pedig este 7:00 körül. A szavazások befejeztével vesperást tartanak a Sixtus kápolnában, majd 7:30-kor visszatérnek a Szent Márta házba.
Konklávé. A választóbíborosok mind megérkeztek, készen áll a szállás és a biztonsági feltételek. Hétfőn megtartották a 10. és 11. kongregációs ülést. A Szent Márta házban kisorsolták a bíborosok szobáit. A világ minden tájáról érkező összesen 133 pápa választó bíboros mind Rómában van. A hétfői kongregációs ülésen 26 hozzászólás hangzott el, olyan témákat érintve, amelyek központi szerepet töltenek be a mai egyház életében és küldetésében. Kitértek a kánonjog és a Vatikán városi állam szerepére, hangsúlyozták az egyház missziós természetét. Egy olyan egyház, amelynek nem szabad magába zárkóznia, hanem minden embert Isten misztériumának élő megtapasztalásához kell vezetnie. Rávilágítottak a Caritas alapvető küldetésére is, amely nem csak a szegények megsegítésére, hanem megvédésére is hivatott, így téve tanúságot az evangélium igazságosságáról. Az egyik bíborosi hozzászólásban megemlítették a nagyszámú újságíró jelenlétét ezekben a napokban, ami azt jelzi, hogy az evangélium a mai világban is megőrzi teljes jelentőségét. Ez a jelenlét egyben felelősséget is jelent. Néhányan felidézték Ferenc pápa megindító imádságát 2020-ban a Covid-járvány alatt, a Stáció Orbiszt a kihalt Szentpéter téren, mely a félelem idején ajtót nyitott a reményre. Beszéltek a következő pápa személyiségéről is, milyen legyen. Fontos a jelenlét, a közelség, az, hogy képes legyen hidakat építeni, illetve vezetni, elősegíteni a közösséghez való hozzáférést, egy irányt vesztett, a világrend válságától sújtott emberiség számára. Pásztor, aki közel áll az emberek valós életéhez. Számos kihívás is előtérbe került, a hit átadása, a teremtett világ védelme, a háború és a világ széttöredezettsége. Komoly aggodalmukat fejezték ki az egyházon belüli megosztottság miatt. Szóba kerültek a hivatások, a család és a gyermekek oktatásáért való felelősség is. A zsinati szövegek közül a Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúciót idézték, mint táplálékot Isten népe számára. Végül kiemelték, hogy az eukarisztiában jelenlévő Krisztus ünneplése mellett soha nem szabad megfeledkezni a szegényekben jelenlévő Krisztus szentségéről. Azért, hogy lehetővé tegyék valamennyi bíborosnak, hogy elmondja gondolatait, hétfőn délután újabb kongregációs ülést tartottak. Ezen 20-an szólaltak föl, jobbára az ázsiai és afrikai régiót képviselő bíborosok. Lelkipásztori és egyházi témákat elemeztek, kiemelten az egyházon és a társadalmon belüli etnikai nacionalizmus kérdését. A migrációról szólva kiemelték, hogy a migránsok ajándékot jelentenek az egyháznak. Ugyanakkor hangsúlyozták, mennyire sürgető lelkipásztori kísérésük és hitük támogatása a mobilitás és a változás közepette. Több felszólalásban szóltak a folyamatban lévő háborúkról és a konfliktusos területekről származó bíborosok személyes tanúságot is tettek az ottani helyzetről. A szinodalitás témája is több ízben elhangzott, mely konkrétan kifejezi a közösség ekleziológiáját. A közösségben ugyanis mindenki arra hivatott, hogy együtt vegyen részt a szinodális folyamatban, egymást meghallgatva, a megkülönböztetést gyakorolva. A megválasztandó új pápát valamennyi bíborosnak kötelessége és felelőssége támogatni. Péter utóda legyen igazi pásztor, olyan vezető, aki tudja, hogyan lépjen túl a katolikus egyház határain, előmozdítva a párbeszédet és a kapcsolatépítést a más vallású és kultúrájú országokkal, népekkel. Végezetül figyelmeztettek arra a kihívásra is, amelyet a szekták terjedése jelent a világ egyes részein. Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója az újságírókat arról tájékoztatta, hogy május 3-án szombaton délután a Camerlengo kisorsolta a szobákat. A pápa választó bíborosokat a Szent Márta házban, illetve a szomszédos régi Szent Márta házban szállásolják el, melyek egymás mellett álló épületek. Hamarosan befejezik a Sixtus kápolna, valamint a Szent Márta ház és a régi épület előkészítését. Kedreggeltől a szavazó bíborosok beköltözhetnek a számukra kijelölt szálláshelyre. A Sixtus kápolna biztosítását a vatikáni csendőrség végzi. Hétfőn délután az apostoli palota első lodzsájának pálkápolnájában letették hivatali esküjüket a konklávé hivatalnokai és tisztviselői, egyháziak és világiak egyaránt. Megerősítették a biztonsági intézkedéseket azon az útvonalon, amelyet a bíborosok a szálláshelyükről a Szent Márta házból a Sixtus kápolna felé megtesznek. Szabadon mozoghatnak, mehetnek gyalog vagy kis busszal. Az út, ami nagyjából 1 kilométer a belső folyosókat is hozzászámítva, le lesz zárva, de a többi vatikáni hivatalba be lehet jutni. A bíborosok számára nem tiltott, hogy beszéljenek útközben. Maga Ferenc pápa mesélte már pápasága kezdető óta azt, hogy Ravasi bíborossal beszélgetett, és ezért késve ért a Sixtus kápolnába. Az újságírók sok kérdést föltettek a kápolna kéményéből felszálló füstre vonatkozóan, mely fekete a sikertelen, fehér a sikeres pápa választás esetén. Minden nap kétszer száll föl a füst, magyarázta Matteo Bruni. Az első dél körül, a második este felé. Az időpont nincs meghatározva, nagyjából 12-12.30, illetve 19-19 óra 30 körül várható. Ezúttal figyelembe kell venni azt is, hogy többen vannak a választó bíborosok. Bármikor is száll föl a fehér füst, azt jelenti, hogy a konklávé megválasztotta az új pápát.
A Szent Márta ház várja a bíborosokat, Vértesaljai László atya jegyzete.
A vatikáni magyar kápolnában mondott ma reggeli, május 6-i szentmise után a sekrestéből hazafelé menet kikukkantottam a Szent Márta ház elé. És ott üresen találtam a nagy teret. A Szent II. János Pál pápa építette vendégház pedig leengedett redőny ablakokkal jelezte, hogy minden szoba készen áll a szavazó bíborosok fogadására. Szabály szerint ugyanis mától kell elfoglalniuk a számukra kisorsolt szobákat legkésőbb szerda reggelig, ahol aztán a konklávé megkezdésétől térerőmentesen, informatikai eszközök használata nélkül készülődhetnek és maradhatnak az új pápa megválasztására. Az igazán fontos térerő azonban maga a Szentlélek Úristen, őt pedig nem lehet sem kényszeríteni, sem befogni, sem pedig elhallgattatni. Azért sem, mert aki tiszta szívből hozzáfordul az imádságában, azonnal is közvetlenül kapcsolatot tud teremteni vele. Ebbe kívülről, imádságainkkal mi is bekapcsolódhatunk. A többi a gondviselés dolga. Telt házasszentmise a magyar kápolnában.
Harmai Gábor plébános és Faragó András kápánatyák a Budapest Pest-Szentlőrinci Mária Szepültelen Szíve főplébániáról és Őri Imre plébániai kormányzó atya a Kispesti Jézus Szíve plébániáról érkeztek a mintegy 50 fős zarándok közösségeikkel a Szentmisére. Hozzájuk kapcsolódott a Magnificat leánykor, mely Szebel Lady Valéria vetetésével olyan jubiláló dalt énekelt, ami nem csak az egész altemplomot töltötte be, hanem még a sírjában nyugvó Szent Péter apostol szívét is megdobogtatta. Ima, mint Szenté József boldog avatásáért. A Szent Mise végén megemlékeztünk az 50 éve, 1975. május 6-án Bécsben elhunyt magyar hercegprímásról, és egy szívvel lélekkel kértük a Jóistent, hogy a magyarok nagyasszonya közben járására is őt mi hamarabb a boldogok közt tisztelhessük.
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották.
Amíg élek, remélek. Szakrális kiállítás Rómában a Magnificat leánykor magasztos énekével. Miközben Róma a pápa választás lázában ég, a Római Magyar Akadémián május 5-én hétfőn este szakrális kiállítással és koncerttel várta vendégeit, hogy bekapcsolódjon a reménység jubileumát ünneplő örökváros programjaiba. Ezzel a gondolattal nyitotta meg Lantos Krisztina, a Római Kollégium Hungaricum igazgatója az estet, amelynek rendhagyó módon ezúttal is a Falconieri palota impozáns dísz lépcsőháza adott otthont. Történt mindez a Magnificat leánykor térbeli, mint egy 3D-s megszólaltatására. A Szebel Lady Valéria vezette kórus pedig nevéhez méltón magasztalta az urat. Belépőként szolgált ehhez Kodály esti dala, majd modern spirituálé mellett tüzes magyar népdal is megszólalt. A Dum Spiro Spero, amíg élek, remélek, motto aktualitását hangsúlyozta a köszöntőjében Habsburg Lotaringiai Edward, szentceki magyar nagykövet. A reménység az ember alapvető dimenziója, ami nélkül nincs igazi élet. Éppen erről szól, és ezt ünnepli a mostani római szentév, hiszen a Rómába indult zarándokokat a célba érkezés reménysége éltette, földi és mennyei értelemben is. A kiállítás megnyitó beszédét Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke tartotta. Így szólt. 1925-ben, a 100 évvel ezelőtti szentében magyarok ezrei indultak Rómába. Azért jöttek, hogy a Jóisten begyógyítsa bennük a világháború és a Trianon ütötte sebeket. A Rómába siető zarándok vonatok minden alkalommal megálltak a Piave folyó hídján, erődeink pedig nemzeti szín szalagos koszorúkat dobtak bele a folyóba. A folyóba, amelynek partján korábban sok ezer magyar és olasz katona harcolt és halt meg értelmetlenül. Néhány évvel, a szent év után pedig ismét magyarok jöttek ide Rómába. Ösztöndíjas művészek, Molnár C. Pál, Szőni István és társaik, akik több mint százan a római iskola tagjaként máig ható erővel formálták a magyar nemzet lelkét, művészeti életét és ízlését. Biztos vagyok abban, hogy akkor mind a hit, mind a művészet erejére szükség volt Magyarország talpra állításához. A Magyar Művészeti Akadémia örömmel és elkötelezetten csatlakozik idén a Szent Év rendezvényeihez, és ezúttal is magyar művészet erejével igyekszik Istenhez emelni a Szent Év zarándokainak lelkét. Ezért a magyar művészek lelki zarándok útjainak gyümölcseiből hoztunk válogatást a Római Magyar Akadémia közönsége számára. Mert ma újra hitre, reményre és szeretetre van szüksége Európának és benne Magyarországnak is. Lelki zarándoklást említettem, mert hiszem, hogy az alkotó művész jogosan éri meg így a lélek és a szellem teremtő útját, szólt köszöntő beszédében Túró Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. A kiállítás képeit a palota első emeleti folyosójának falain állították ki 12 művész alkotásaiból, amelyek valóban szakrális témát mutatnak fel, többnyire kifejezetten a Bibliából merítve. Az alkotók neve sorrendben Aknai János, Barabás Márton, Baksai József, Elekes Károly, Gál József, Haris László, Jovián György, Kárpáti Tamás, Stefanovics Péter, Somogyi Győző, Szúcsik József és Verebes György.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Egy szegényes istáló sötét mélyén látta meg a napot. Senki se tudta, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Szabad a tánc, és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Övé a hódolat, övé a hála, az örök élet beszéde van. És ránk hasonlított, sebeinkre ő hozott balzsamot. Bűneink miatt halt kereszt halált, megnyitva nekünk a menny ajtaját. Szabad a tánc, és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Övé a hódolat, övé a hála, az örök élet beszéde van. Mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Senki se tudja, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott.
Ő az örök élet.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen. hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A csodálatos kenyérszaporítást követően Jézus hosszasan beszél a népnek az általa adott kenyérről. A hallgatóság az Isten által adott kenyérre, a mannára gondolt, ami a pusztai vándorlás során táplálékot jelentett az éhező népnek. A zsidók számára ez az egykori csoda meghatározó esemény volt, ezért gondolataikban keresték a kapcsolatot azzal a kenyérrel, amit Jézustól kaptak az előző napon. Mi másként értjük Jézus szavait, hiszen a kenyérről mondott beszédének minden kijelentését már az oltári szentségre vonatkoztatjuk. A mai szakaszban az Úr a következőket mondja. Aki hozzám jön, nem éhezik többé, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Természetesen nem a földi táplálékra gondol, hanem a lelkiekre, és mi is az élő kenyérre gondolunk, az eukarisztiára, Krisztus testére. Jézushoz menni azt jelenti, hogy hittel elfogadom őt, hittel befogadom őt, egyesülök vele. E lelki kapcsolat, lelki egyesülés a szent áldozásban jön létre. Az oltári szentségben Krisztus testének vétele mindig arra a szeretetre emlékeztet minket, amit az Úr vállalt értünk, és ami erősebb a halálnál. Krisztus szüntelenül találkozni akar velünk, hozzánk jön, s azt kéri, hogy mi hozzá menjünk. Önmagát, testét és vérét adja nekünk az átváltoztatott kenyérben és borban, amikor pedig magamhoz veszem őt, akkor önmagamat adom át neki teljesen.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 90-es, az Éneklőegyház énekeskönyv 540-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 223-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben, a Szent vagy Uram 90-es, az Éneklőegyház énekeskönyv 540-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 223-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!